információs műsora.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 35 perc van, ez itt a reggeli gyors Herskovics Eszterrel és Selmeci Jánossal, és Afrikáról fogunk beszélgetni. A telefonnál itt van velünk Marsai Viktor, Afrika kutató, a Migráció Intézet igazgatója, Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
És amikor láttam a G7.hu-n a történelme legsúlyosabb élelmezési válságával néz szembe Afrika című cikket, akkor így örültem, hogy hát ha van egy nagy cikk, ami ezt elemzi és ezzel foglalkozik, de nagyon rövid cikket lehet csak találni, és én most nem is bántani akarom a G7.hu szerzőjét, hanem az jutott eszembe, hogy valahogy, mintha ez úgy elmondana arról valamit, hogy 5 pontban gyorsan összerakjuk, hogy mi történik Afrikában, és hogy ennyit foglalkozunk vele, mert egyébként messze van, és Ukrajna érdekel minket, a saját bajunk érdekel minket, és hogy mintha Afrikára általában is, és most is kevés figyelem jutna. Mit gondol erről?
Igen, sajnos ez mind igaz, annak ellenére egyébként, hogy a Migrációkutató Intézet honlapján elkezdenek nézelődni, ott találnak ennél hosszabb elemzéseket, mert sajnos valóban nagy a baj, és ugye afrikanistaként azért is különösen szomorú ezt látnunk, mert hogy egy globalizált világban élünk, és hogy Afrika jóval közel van hozzánk, mint azt gondolnánk.
Történelme legsúlyosabb élelmezési válságával néz szembe Afrika, ez ennek a bizonyos G7 cikknek a címe. Hát azért Afrikáról eddig is amit tudtunk, az az volt, hogy azért ott az éhezés egy nagyon súlyos probléma. Ezt most hogyan kell elképzelni? Ugye azt látszik, hogy Szomáliában például 10 000-eket érinthet. Mit jelent ez számokban kifejezve, akár így egész Afrikára nézve?
Igen, ugye én mindig óvatos vagyok itt a legek kapcsán, különösen, hogyha válságokat kell összehasonlítani, amit egész biztosan állíthatunk, hogy az elmúlt 50 év legsúlyosabb humanitárius válság alakult ki Afrikában, és hogy ez különösen azért is mellbevágó, mert hogy a sztereotípiákkal szemben a 2000-es évek elejétől kezdve egy nagyon markáns fejlődést látunk Afrikában, és hogy valójában az éhínség is megszűnt a kontinensen a 2010-15-ös évekre. Az utolsó ilyen nagy gócpontokat, Szomáliát, Dél-Szudánt is sikerült többé-kevésbé stabilizálni, de az elmúlt éveknek a különféle válságai, amik összeadódtak, legyen szó a koronavírus válságról, a klímaváltozás hatásai miatt elmaradó esős évszakokról, vagy a régiói fegyveres konfliktusokról, aminek a végén ugye megérkezett az ukrajnai-orosz agresszió, ami nagyon komoly élelmiszerszállítmány kieséseket okozott Afrikában, és valóban oda jutott a kontinens, hogy ugye napjainkban nagyjából 137 millió embert becsülnek arra, akik akut élelmezési válságban vannak, és hát bár az ENSZ hivatalosan nem deklarált még éhínséget sehol, de hát a helyszíni jelentésekből tudjuk, hogy folyamatosan halnak éhen az emberek Etiópia egyes részein, Szomáliában, Dél-Szudánban, Kongóban. Tehát az alapvetően technikai kérdés, hogy most éhínséget deklarálnak-e vagy nem, a kontinens nagyon-nagyon rossz állapotban, és egyelőre nem nagyon látszik a fény az alagút végén.
Amikor született egy megegyezés arról, hogy bemehet az élelmiszer hajón Oroszországból, Ukrajnából, és akkor volt arról szó, hogy talán ez valamennyit segíthet Afrikában is, mert legalább be tudják vinni az ételt, aminek viszont az ára persze nagyon magas, és hát nyilván ez is egy kérdés, hogy ezt ki és mennyiben tudja megfizetni, akár emberek, akár országok, de hogy ezek szerint nincs megoldás, vagy nem lett megoldás arra, hogy elegendő élelem jusson be a kontinensen?
Igen, ugye a Fekete-tengeri megállapodásnak köszönhetően valóban érkeznek hajók a kontinensre, de itt ugye mindig azt a számot szoktam elmondani, hogy ugye az első ukrán gabonaszállító, ami elérte Kelet-Afrikát, ugye ami leginkább érintett térség, 23 000 tonna gabonát szállított, ami másfél millió embernek a két havi ellátására elegendő, tehát ez így ránézés óriási szám. Csak hogy Kelet-Afrikában 10 millió embernek van szüksége ellátásra. Tehát, és ugye itt most Afrikáról beszélünk, vagy legalábbis Afrika bizonyos részeiről, de hát nagyon sok helyen ég a ház, Jementől kezdve Szírián át Afganisztánig. És amellett, hogy az ukrán és orosz gabona jelentős része kiesett a piacokról, például az Egyesült Államokban és Kínában is nagyon rossz lett a termés, hogy itt a Fekete-tengeri gabona korridor kapcsán ugye rendszeresen elhangoznak azok a vádak, hogy a szállítmányok jelentős része Nyugat-Európa felé veszi az irányt, de ugye ugyanúgy veszik a szállítmányok például Kína felé az irányt, meg India fele, mert hogy globálisan is nagyon rossz lett a termés, ami szintén hajtja fölfele az élelmiszer árakat.
Ugye itt azért elég összetettek az okok, most túl azon, amiről most beszéltünk, harmadik éve van nagyon súlyos aszály, és hát azért ezek jellemzően olyan területek, ahol háborús konfliktusok is vannak, tehát még ha lehetne is valamiféle fejlesztés elméleti síkon a mezőgazdaságban, hát egy háborús helyzetben azért ezeket nagyon nehéz kivitelezni. Szóval, hogy az a kérdés, hogy van-e erre bármilyen megoldás, vagy hát nyilván a nyugat tud segíteni élelmiszerszállítmányokkal, de hát ennél valamiféle fenntarthatóbb dologra gondolnék.
Így van, és nagyon fontos, hogy a szempontból betetszett hozni, mert ugye valóban azt látjuk, hogy ahol az éhínségek kialakultak, ott nem csak önmagában az, hogy nincs élelmiszer, hanem fegyveres konfliktusok zajlanak, ezért vagy az élelmiszersegélyek nem tudják elérni ezeket a térségeket, vagy az történik, mint ahogy látjuk Szomáliában vagy Burkina Faszóban, hogy a földművesek például elvetették a termést, de nem tudják learatni, mert a fegyveres csoportok nem engedik őket ki a földekre, mert szerintük túl jó viszonyt tápolnak a kormányzattal. Tehát azért az emberiség történetének az elmúlt 100 évében azt látjuk, hogy ahol nagyobb éhínség alakul ki, ott az ember mindig tevőlegesen járul hozzá, itt nem csak természetanyácska tesz azért, hogy ezek az éhínségek kialakuljanak, mert a szállítási láncoknak köszönhetően ezeket többé-kevésbé korbadába lehetne tartani, hanem itt mindig az emberi tényezők és a politikai tényezők hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a katasztrófák kialakuljanak.
Igen, és hát itt merül fel az a kérdés, hogy akkor kinek a dolga az, hogy ez máshogy legyen, mert persze küldhetünk mi több élelmiszert innen, hát olcsón nem valószínű, de hát ettől még például egy fegyveres konfliktus nem fog véget érni, ettől még azok a kormányok, akik Afrikában nem jól működnek, azok nem fognak jól működni, tehát hogy egy ilyen nagyon sok összetevős kell, hogy legyen itt a megoldás, ha létezik egyáltalán.
Igen, így van, és ugye nem szeretné ezt a labdát így lecsapni, hiszen valóban, tehát hogy az elsődleges hosszú távú stratégiai megoldás az lenne, hogy ezek a gyenge kormányzatok megerősödjenek, és az államok saját maguk legyenek képesek kezelni ezeket a válságokat. Ugye a pozitív jel az, hogy nagyon sok afrikai ország képes erre, Kenyától Egyiptomon át Szenegálig, vagy a dél-afrikai köztársaságig, ahol nagyjából ugyanazokat a mintákat látjuk, mint mondjuk Szomáliában leszámítva a polgárháborút és a gyenge kormányzást, és hogy ezeknek köszönhetően ezeken a helyeken valóban sikerül elkerülni a nagy katasztrófákat. De hogy ez idő lesz, tehát azért Szomáliában gyakorlatilag 40 éve nem létezik működő kormányzat, vagy éppen Burkina Faszóban fölmerül a kérdés, hogy valaha is létezett erős kormányzat. Tehát itt évtizedekben kell mérni majd a fejlődést, és most azoknak az embereknek, akik éheznek, nekik esetenként napjaik, heteik vannak hátra. Tehát itt most nagyon gyorsan kell segíteni nagyon sokaknak, és hát utána lehet elkezdeni majd gondolkozni azon, hogy jó, hogy de mit is tud a külső szereplők, mit tudnak a külső szereplők abba segíteni, hogy a helyzet a stabilizálódjon, és hát nem beszélve arról, azért erről se feledkezzünk meg, miközben itt kritikával illetünk bizonyos afrikai kormányzatokat, hogy hát a külső szereplők sem feltétlenül csak arra törekednek Afrikában, hogy ott minden szép és jól legyen, nem egy válságnak a kialakulásában és elmélyülésében a külső szereplőknek oroszlán része van.
És akkor most nézzük meg azt, hogy mi történik ezekben a társadalmakban, ugye ahol mezőgazdasággal foglalkoztak, de most nem tudnak, mert aszály van, mert az előbb már fennvázolt problémák miatt nem tudnak aratni, azok ugye elvándorolnak, jellemzően menekültáborokban kötnek ki. Tehát, hogyha ezt nézzük, ez hogyan hat, meg hát ezért én egy ilyen spirálhatást is látok ebben, hogy ugye egyre kevesebben lesznek a mezőgazdaságban, egyre kevesebben és többen kerülnek kilátástalan helyzetbe ezekbe a menekült táborokba. Tehát, hogyha összességében nézzük, ez hogyan hat ezekre a társadalmakra?
Igen, ugye valóban azt látjuk, hogy már a jelenlegi válságtól függetlenül is, hogy a fiatal lakosság egyre kevésbé látja a perspektívát és a jövőjét a mezőgazdaságban, Afrikában is, ami azért problémás, mert a kontinens élelmiszerének a 80%-át az kisparaszti gazdaságok termelik meg, ahol esetek szerint az átlag életkor az afrikai földművesek most a 40 év fölött van, ami jelzi azt, hogy a fiatalok számára az nem perspektív, és valóban felmerül az a kérdés, hogy 15-20 év múlva ki fogja művelni ezeket a földeket, és hát ki fogja megtermelni az afrikai lakosság jelentős része számára az élelmiszer. Ugye a mostani élelmezési válság kapcsán pedig, ahol ugye a leginkább katasztrófa sújtott térségekben valóban látjuk a lakosság elvándorlását, ugye migráció formájában ugye a legősibb adaptációs stratégia. Nagyon sokan mennek a városokba, menekültáborokba, 10 milliókról beszélünk most a kontinens viszonylatában, és az elmúlt hónapokban azt látjuk, hogy elkezdték az emberek az országhatárokat is átlépni, tehát például Szomáliából a kenyai Dadaab menekült központban most a 80 ezeren érkeztek az elmúlt 6 hónapban, és hát más térségek, mint Maliba, Burkina Faszóban, Nizserben is látjuk azt, hogy elkezdik átlépni az országhatárt, mert ott találnak menekült táborokat, ahol többé-kevésbé abba bíznak, hogy el fogják látni őket.
Ugye utalt arra korábban, hogy volt egy fejlődés Afrikában, amit nem feltétlenül szoktunk mi innen észrevenni, de ettől még volt, és hát a kérdés az, hogy ezt most mennyivel sikerült visszavetni. Gondolok itt a koronavírus járvány alatt nem beoltott gyerekekre, meg a bezárt iskolákra, de gondolhatunk arra is, hogy szegényednek el az emberek folyamatosan, nem csak Afrikában, de Afrikában kifejezetten, és hát ugye ebből az szokott következni, hogy a életszínvonal, a fejlődés minden megáll, visszaesik, és hát akár évtizedekkel is visszavethető egy-két év alatt rossz döntésekkel, vagy éppen szerencsétlen aszályhelyzettel mondjuk egy kontinensnek a fejlődése.
Igen, itt ugye különféle számokat látunk, attól függ, hogy a társadalom milyen alrendszereit vizsgáljuk. Ugye azt azért érdemes elmondani, hogy most jöttük ki az ENSZ-nek a nagy összesítései, és hogy a koronavírus járvány az globálisan 2 évvel vetette vissza a várható élettartamot, tehát ez nem csak afrikai sajátosság. De például az afrikai demográfiai folyamatokban nagyjából 10 évet ment vissza az idő itt, különösen a termékenységi ráták kapcsán, ami azt jelenti, hogy a kontinens népesség robbanása az továbbra is nagy ütemben fog zajlani, de ugye nagyon fontos ez az elszegényedési mutatók is, ugye itt megint megy a számháború, de hát a különféle becslések szerint ugye 50 és 100 millió közti afrikai süllyedt vissza a mély szegénységbe, ami megint azt jelenti, hogy nagyjából 10-15 évnek a fejlődését sikerült az elmúlt 2 évben lenullázni. Ugye ami pici optimizmusra adhatok ott, hogy ilyenkor a fellendülés az mindig egyszerűbb és talán gyorsabb szokott lenni, de hogy ez azért nagyban függ attól, hogy meddig fog húzódni ez a válság. Tehát gondoljuk bele, hogy itt Európa közepén mennyit szenvedünk az inflációtól, a magas energiaáraktól. Tehát ugyanezeket a tüneteket látjuk Afrika jelentős részén, és hogy hát az afrikaiakkal beszélget, ugye Etiópiában, vagy legutóbb ugye Tunéziában jártam, ugye tehát arról panaszkodnak, hogy nem nagyon látják a fejlődés meg a perspektívát, és hogy hát nagyon sok fiatal az elvándorlásban gondolkodik, és az a korosztály, aki talán legjobban hozzá tudna járulni a hazájuknak a fejlődéséhez.
És ez a konkrét intézkedés, amiről már beszélt Sámeci János, hogy 2 évre bezárták az iskolákat, nyilvánvalóan nagyon sokan kikerültek emiatt az oktatási rendszerből, ami nyilvánvalóan ugye a jövőre nézve is nehezíti a gazdaság felzárkózását, vagy hát a kitörési esélyeket, hogy ennek vannak-e már látható jelei?
Igen, természetesen vannak, hogy itt különösen egyébként, hogy a lányokat sújtott ez a helyzet, mert hogy a nagyon rossz gazdasági helyzetbe került családok sok esetben ugye hogyan védekeztek, kiházasították a lányokat, ami azt jelentette, hogy a 16-17 évesen vagy adott esetben még fiatalabban kerültek férjhez ők a hölgyek, ami azt jelentette, hogy nem tudom, 22-23-24 évesen házasodnak meg és vállalnak gyereket, hanem ugye 6-7-8 évvel korábban, ami ugye egyébként megjelenik a demográfiai mutatókban, a termékenységi rátákban, de megjelenik itt nagyon földhöz ragadt forintosítható GDP-ben, ugye itt megint ugye a közgazdászok hát számolgatnak, tehát több 10 milliárd dollár kiesést prognosztizálnak ezzel az afrikai gazdaságokban, és valóban azt látjuk, hogy itt több millió lány nem kerül már, vagy legalábbis több százezer lány nem kerül vissza az iskolapadon, nagyon tehetséges hölgyek, akik hát informatikusok, üzletasszonyok, nem tudom, szálloda menedzserek lehettek volna.
Köszönjük szépen, Marsai Viktor, Afrika szakértőt, a Migráció Kutató Intézet igazgatóját hallották, minden jót.
Én is köszönöm szépen.